Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggeltódik.
Akkor
kicsit elhajoltál, és azt hittem, hogy átpasszolod a lasztit. Na hát akkor egyszerre köszönünk. Jó reggelt Kántor Endrével.
És Ács Gáborra.
A Millás reggelit hallgatjátok természetesen, és több üzenet is érkezett erre a kis zebrás szösszenetemre, hogy hányan állnak meg, és mindenki a másik oldalt feszegeti, hogy esetleg a gyalogosokat is edukálni kellene. Illetve jött egy ilyen, hogy Gábor is úgy fogalmazott, hogy udvarias és megáll. Ezek szerint a szabálykövető magatartás udvariasság lenne? Természetesen meg kell állni, de ha én jól tudom, akkor csak akkor, hogyha egyértelmű, hogy a gyalogos át akar haladni, nem? Akkor van elvileg a zebránál meg kell állni. Nem tudom pontosan, hogy fogalmaz a Kressz. Nyilván ez általában az esetek nagy részében ezt akarja, viszont tényleg teljesen jogos a fölvetés. Ezek szerint a szabályt nem tartjuk be azzal, hogyha nem engedjük át a gyalogosokat, viszont tényleg mindenki tapasztalhatja, hogy a gyalogosok sem foglalkoznak az autósokkal. Nekem a lábam automatikusan begyorsul, hogyha az zebrán haladok, hogy minél hamarabb átérjek. Gyakran futólépésbe is kapcsolok, de amikor azt látom, hogy szüttyög, ráér, vagy még direkt lelassít, vagy átjön az egyik, utána egyenként indulnak el. Erre írta egy hallgató egyébként, hogy Svédországban már olyan szinten megy ez, hogy leszállnak a buszról az utasok, és megvárják egymást, és együtt haladnak át, hogy csak egyszer is minél kevésbé lassítsák a közúti közlekedés, hogy ilyen szinten van már a közlekedési kultúra. Tök jó példa, jó lenne, hogyha el tudnánk módulni ebbe az irányba. Szóval köszönjük az észrevételeket.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
Benne pedig a téma, amit beharangoztunk, olcsóbb és használt ingatlant vásárolnak a fiatalok. Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Ugye mondtuk itt a műsor elején a legfrissebb budapesti adatokat, hogy a négyzetméter árak a tégla építésű lakásoknál hogy elszálltak, de hát nyilván mindenben lehet látni azt az emelkedést, ami hogyha hosszabb távon is nézzük, akkor egy ilyen trend. És hát nyilván ebből adódik az, hogy a használt és az olcsóbb ingatlan az, ami a fiatalok körében. Hát nem is ugye a választás, hanem az elérhető.
Ugye teljesen mást választanak, érdekes, amit hogy a 30 éven alóliak ingatlan vásárlási szokásairól kimutattatok.
Igen, hát alapvetően itt megnéztük ugye a tavalyi második fél éves teljes adásvételi adatállományt próbáltuk meg így csoportosítani, és valóban az látszik, hogy a viszonylag szűkebb anyagi lehetőségekkel bírnak ezek az úgymond legfiatalabb vevőink, tehát a 30 évnél is fiatalabb vevők. Itt ugye az is látszik, hogy maga az, hogy a vevőnek mi a kora, az nem feltétlenül teljesen pontosan nem határoz meg mindent, hiszen nagyon sokan vannak, akik ugye családi háttérből tudnak vásárolni, tehát például ez is meglepőnek tűnhet elsőre, de valójában nem annyira meglepő, hogy viszonylag magas a készpénzes vevőknek az aránya, de ugyanakkor pedig az országos átlaghoz képest bizony átlagosan 20%-kal olcsóbb volt az az ingatlan, amit megvásároltak ez a korosztály.
Uh-huh. Milyen jellegű ingatlanokat jelent ez?
Hát izgalmas, egyrészt néztük a típus szerint, ugye alapvetően házakat vesznek, tehát az a legnagyobb hányad a használt ház, és a területi elhelyezkedés is érdekes, hogy viszonylag magas arányba voltak, tehát közel 20%-uk községekben vásárolt, illetve majdnem ugyanennyien, 18% az agglomerációt részesítette erőnyben, és ebben a korosztályban volt a legalacsonyabb azoknak a száma vagy aránya, akik mondjuk a budai legdrágább vagy kiemelt lakókörzetekben vásároltak. Ez azt gondolom, hogy ez összefügg ez a az anyagi lehetőségek és egyfajta választási preferencia. Én egyébként azt gondoltam volna, hogy például ebben a korosztályban sokkal többen lesznek, akik kisméretű, mondjuk panellakással indítják az önálló életüket, és igazából érdekes módon ez a panel viszonylag magas, tehát 16% ebben a korosztályban, de nem ez a meghatározó, és egyébként a érdekes módon az 50-64 éves korosztály az, aki arányaiban közülük vannak, akik a legtöbben választják a panelt, és az is csak ilyen 22%.
Érdekes, tehát a fiatalok inkább vállalják a zingázást, ezek szerint inkább vállalják azt, hogy hosszabb utazásra kényszerülnek a munkájuk miatt, de zöldben szeretnek lenni, meg tágasabb, és nem panelt választanak, hogyha jól értem.
Igen, igen, de hát ugyanakkor azért ezek a használt házak, ezek nem feltétlenül a legnagyobb alapterületek. És itt az is szempont lehet, és ezért mondtam azt, hogy itt, mivel tényleg elég jelentős kétharmaduk a készpénzes vevő, hogy esetleg a családnak az egyéb tagjai azok a döntéshozók ebben a dologban. Úgyhogy ez érdekes. Egyébként, hogyha nézzük az aktív korosztályokkal, tehát mondjuk a tehetősebb rétege, mondjuk a 40 pluszos, 50 pluszos generációhoz képest, tényleg elég szignifikánsan alacsonyabb például a lakást választóknak az aránya, és ugyanígy, ahogy mondtam, a panel is ilyen szempontból kicsit kevesebben gondolják úgy, hogy ebben az életkorban nekik ez a legmegfelelőbb. Érdekes az is, hogy az új lakásvásárlók között egyébként viszonylag magas számba volt olyan adatunk, ahol nem adták meg a vevők az életkorukat, de ennek ellenére elég kiegyensúlyozott az új építésű ingatlant választóknak az aránya. Egy kicsit magasabb a 30-39 éves, tehát ez az aktív kereső korosztály számában, és egy picit alacsonyabb az 50 fölöttieknél, tehát hogy ott kicsit átrendeződik. Ott egyébként viszonylag talán a legkiegyensúlyozottabb a különböző, tehát így, hogy új lakás, használt ház, használt lakás, panel választóknak az aránya.
Most először vizsgáltátok meg ezeket az adatokat? Azért kérdezem, mert izgalmas lenne mondjuk azt, hogy az időben hogy változott, hogy mondjuk az elmúlt 5 évben vagy 10 évvel ezelőttihez képest mennyiben változott a fiataloknak a reakciója?
Szerintem csináltunk ilyet, nem tavaly vagy tavaly előtt, de most nem kerestem elő azokat, úgyhogy lehet, hogy akkor ezt egy külön beszélgetés.
De azokhoz képest jó, egy-két év alatt nincsenek komoly változások, gondolom. Tehát
Igen, én is azt gondolom, hogy ez egy viszonylag stabil dolog. Itt nyilván ami izgalmas, hogy akár az állami támogatásoknak a megérkezése, ugye mondjuk 5-6 évvel ezelőtt az hozott egy általános fellendülést okozott. Most ugye ennek a módosítása, erre majd csak talán ősszel fogunk rálátni, hogy ez esetleg mit változtatott. Az egyértelmű egyébként, hogy ez a legfiatalabb generáció, talán pontosan azért, mert a házasságkötési kor az általában azért 30 fölött retolódott ki. Itt ez ilyen általános demográfiai trend Magyarországon, de nem csak Magyarországon egyébként. Itt azt látjuk, hogy ezt a korosztályt kevésbé érinti, tehát hogy ők még ebből a szempontból nem, tehát a döntéseiket nem ez motiválja, nagyon alacsony a támogatott hitel vagy állami támogatásnak az igénybevétele.
Hát ez, igen, és ahogy mondod, a készpénzállománynak a mértéke az is meglepett engem, tehát én ezt elég magasnak gondolom, hogy nem hitel és nem valamiféle konstrukció. Nem,
alapvetően úgy van, hogy 40% a készpénz és 33% a hitel, és mondjuk, hogyha összehasonlítást veszünk egy ilyen 40-49-50-64-es korosztálynál, ott egyértelműen, hogy 64-82%, tehát hogy azok a korosztályok, ahol meg már tulajdonképpen úgymond van miből, és általában ugye egy meglévő ingatlannak az értékesítéséből tudnak tovább lépni, és ahhoz vesznek föl esetleg kiegészítő hitelt, vagy már van olyan megtakarításuk, amivel tudnak tovább lépni. Ebben a generációban Ugye, hát az, én azt gondolom, hogy a 40% nem alacsony. Az ember azt gondolná, hogy jóval többen akár állami támogatást, akár hitelt vesznek föl, de azt látjuk, hogy az állami támogatásoknak az aránya az a 30 évnél idősebbeknél ugrik meg pár százalékkal, az egy magasabb érték.
Hát érdekes, mondom, nem így gondoltam volna. Aha. Ez a 45 vagy 46%, ez érdekelne még. Ha 30 évesek, ha a fiataloknál, tehát a 30 évnél fiatalabbak körében ennyi a használt házak aránya. Majdnem igen. A fele használt ház.
Igen. Hát nyilván ebben az is benne van, hogy talán ez a generáció az, aki úgymond hajlandó vállalkozni, és mondjuk nem egy kézbe akar beleülni, hanem tud, van annyi rugalmassága, hogy akkor a saját képére tudja alakítani. Tehát ugye a későbbi időszakban már, amikor az ember mondjuk egy gyerekes család, akkor kevésbé, tehát hogy mondjam, akkor jobb egy olyan lakást találni, vagy házat találni, ami azért viszonylag kisebb beavatkozással már, hogy mondjam, az igényeknek megfelelő. Itt azért tipikusan arról van szó, hogy mivel alapvetően periférikusabb, tehát nem a legaktívabb piacokon keresik ezeket az ingatlanokat, és általában korszerűtlenebb, kisebb alapterületű házakról van szó, tehát akár gondolhatunk kádárkockákra is, amelyekre viszont akkor ők ugye részben saját maguk még rá kell, hogy költsenek, vélhetően, hát nyilván ezt mi már nem vizsgáljuk, tehát mi látjuk az adásvételt, és aztán onnantól kezdve, de én azt feltételezem, hogy ebben egyrészt van egy ilyen pénzügyi optimalizáció, ha úgy tetszik, de ugyanakkor van ebben, hogy ez a korosztály azért még, hogy mondjam, könnyebben tud változtatni, ugye kevesebb alkalmazkodási kényszer van, tehát amikor ugye az ember 2-3 gyerekkel próbál egy ilyen lakásfelújítást menedzselni, az nem annyira egyszerű történet, hogy talán ez is benne van
hát ebben. Igen, valahol logikus, igen, így már, hogy fölvilágosítottál ez ügyben. Tehát a kádárkockákról akkor beszéltünk, illetve annak apropóján beszéltünk, hogy szétvált az ármozgás, miután az energetikai költségek megugrottak, illetve rossz az energiahatékonyságuk, és amikor a energia árak ugrottak meg, akkor nagyon látványosan esett az áruk, miközben másé meg emelkedett. Ez a vételi oldalon jó lehetőséget teremtett, plusz ha a fiatalok még bátrabban nyúlnak bele, újítanak föl, formálják a saját képükre, akkor ebből így száll egy jó vétel lehetőség. Aha.
Így van. És egyébként ezeknek az épületeknek mondjuk, ha van valami előnye, akkor talán ez, hogy átalakítható, nem sajnálja az ember, hogy akkor csak az ízlés miatt mondjuk egy viszonylag jó állapotú fürdőszobát át akar alakítani. A másik az, hogy az energiahatékonyság is a legegyszerűbben javítható, mert azért egy társasháznál sokkal korlátozottabb lehetőségek vannak. És talán még egy szempont érdekes, ugye itt említettem a földrajzi megoszlást, tehát az, hogy külső pesti kerületek, vagy agglomeráció, vagy községek, nyilvánvalóan, hogy ott viszont a lakásállománynak a meghatározó része az ház. Ez lehet ilyen régi parasztház, vagy ezek a kádárkocka családi házak, de hogy gyakorlatilag ebből a kínálatból vásárolnak, tehát valószínűleg az ár preferencia, és azáltal, hogy az árak meghatározzák a földrajzi preferenciákat, ez egyfajta választékot is leszűkítenek. Tehát ez így összefügg szerintem.
Oké, nagyon szépen köszönjük. Egy picit túl lépve a fiatalokon, de ha már ide kanyarodtunk az energiahatékonyság témaköréhez, nem tudom, van-e arról valami információtok, hogy várhatók-e ilyen programok, vagy éppen nyilván mindenkinél jobban figyelitek a híreket ez ügyben, sokan számítanak
hát
arra,
reggel,
hogy...
Most reggel, ahogy a vonaton ültem, olvastam valamit, de ezt nem fogom tudni pontosan szemlézni, de hogy minthogyha valami friss bejelentés érkezne ezen a fronton. Én mindenképpen azt gondolom, hogy itt az energiahatékonyság kapcsán biztos vagyok benne, hogy lesz valami. Ugye ezek a különböző Európai Uniós források, amikre nagyon vártunk már a tavalyi év folyamán is, ezek azért alapvetően ez ebbe az irányba fognak majd hatni.
Hát ez a pénz jön először, a Repower Energy pénz,
így van,
úgyhogy
így van,
abból pedig ugye az fix, hogy mire lehet költeni.
Én is azt gondolom, hogy én mindenképpen várok, de mondom, hogy minthogyha
nem nézzük, volt elég jó,
figyelmes,
jó, oké, nem is
valami bejelentés, minthogyha lett volna. Most reggel én csak ezeket a legfrissebb sorokat szoktam nézni az online portálokon.
Na, tegyük föl, hogy lesz. Ez az árakat bemozgathatja az ingatlan piacon? Tehát szűkülhet ez az olló? Tehát ugye a korábban kevésbé energiahatékony ingatlanoknak az ára fölzárkózhat?
Megmondom őszintén, az az érdekesebb, hogy ez nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételekkel lehet, mert ugye volt már egy ilyen felújítási pályázat, és nagyon sokan várták azt, hogy na, majd akkor a lelakott régi típusú házak azok majd megugranak, de ez egyáltalán nem volt így, mert ugye a támogatás felvételének a apró betűjében benne volt, hogy már tartósan ott kell lakni, nem tudom én, bizonyos ideje, tehát a most megvett ingatlanra nem lehetett lehívni ezt a támogatást. Tehát, hogy ezt nem tudom, hogy ilyen
a részleteket, igen.
Lesz, de szerintem a részletektől nagyon sok minden fog függeni.
Jó, visszatérünk rá majd akkor, rendben, hogyha látjuk. Oké, köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Na, további szép napot nektek.
Szép napot
is. Szia.
Sokitott Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője beszélt az adataik kapcsán arról, hogy a fiatalok milyen ingatlanokat vásárolnak.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Varga Zoltán, szenior elemző a vonalban. Jó reggelt, szervusz! Hogy nyit a Budapest értéktőzsde?
Kis pluszban vagyunk, mindössze 0,25%-os emelkedéssel, 65.169 pontnál járunk. A Richter kivételével minden vezető részvény emelkedés mutat, a Richter esetében is csak 5 forintos a csökkenés, 9295 forint az árfolyam. A MOL-nál 0,21%-os emelkedése, 2930 forintos árfolyamot látunk, míg az OTP-nél 0,4%-os emelkedése, 16770 forintost, a Magyar Telekom pedig 1 forinttal emelkedett 891 forintra. A forgalom elég alacsonynak mondható, ha jól látom, ilyen 150 millió forintnál járunk azért az átlag alatt.
Aj, mire várunk? Számít. Kitombolta magát tegnap az OTP, és akkor vége a... Vagy mi történik?
Úgy tűnik. Abszolút, hát ma igazából nem lesz olyan fontos adat, amire várniuk kellene a magyar befektetőknek, úgyhogy egyelőre mi is értetlenül állunk az alacsony aktivitás előtt, de reméljük azért a nap további részében megjönnek a kereskedők, és egy kicsit felélénkül a dolog, de egyelőre nagyon visszafogotta az érdeklődés.
Oké, forint piacon esetleg valami?
Hát egy nagyon pici forint erősödés látszik most a reggeli délelőtti órákban, az euró árfolyama 395.09-nél van, de egyébként ugye 394.50 és a 395-ös szintet érdemes figyelni a következő órákban és napokban. A dollár forint pedig egy picivel 3.65 alatt 3.64.98-nál, tehát a tegnapi MNB kamat döntőülést követően volt egy kismértékű forint erősödés, mivel a vártnál egy picit óvatosabb üzeneteket küldött a jegybank, majd azt követően visszakorrigált a forint, és most megint megpróbál erősödni. Kérdés, hogy ez mennyire lesz tartós majd.
Jó, hát akkor várunk, és meglátjuk, hogy valami életet lehele a kereskedésbe, vagy még mindenki elment már húsvétolni.
Hát az is benne lehet egyébként már, igen.
Oké, köszönjük szépen, Zoli, jó kereskedést nektek, szervusz.
Köszönöm, sziasztok.
Varga Zoltán, szenior elemző mondta el, hogy mi történt a Budapest értéktőzsdén eddig, hát nem sok minden, forintpiacon is enyhe mozgás van.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Az előző felvételt elmondom azért, mert közben jött egy olyan, azt mondja egy hallgató, ezzel a 100.000. gagyi feldolgozással szemben inkább ajánlana valami rendes, autonóm szerzői lemezt, vagy ennek az eredetét. A rendes, autonóm szerzői lemezekkel köszönjük szépen, jól meg vagyunk, sokat van ilyen, a tegnapi adásban és a maiban is volt több. Ez nem feldolgozás volt, hanem ez egy külön műfaj, ami leginkább a mashupra hasonlít, mert hogy a Talking Heads, Life During Wartime, a Marley Exodus persze, Frank Zappa, City of Tiny Lights és a Chicago 25 or 6 to 4 című felvételek voltak, és azt mondja a kedves hallgatónk Fuszek.
Hogy másik ezt, hallgató.
A másik, hogy ez a mix fergeteges volt. Az eredeti, tehát 2016-ban jelent meg az Humphreys McGee, hát ez egy kicsit nehezen kimondható, a Wall Street Journal is írt róla, amikor ez a lemez megjelent, addigra már egy eléggé bevett koncertzenekarról volt szó. Humphreys McGee, így hívják őket. Most jött ki egyébként nemrég új koncertösszállításuk, és ez a Zonky című lemez volt. Hamarosan jövünk egy szintén kemény témával. Úgy tűnik, hogy fű alatt buktathatja meg a magyar kormány a természet helyreállításáról szóló uniós rendeletet, mert hogy március 1-én az Európai Parlament támogatta a természet helyreállítási rendeletet, amely a természeti környezet és az élőhelyekre támaszkodó klímavédelem megerősítését célozza. Az európai parlamenti képviselők többsége a Fidesz képviselőjével együtt megszavazta ezt az egészet, de közben pedig a végső döntést meghozó ülésen úgy tűnik, hogy a magyar kormány gyökeresen megváltoztatja az álláspontját, vagy megváltoztatta. Úgyhogy hát erről beszélünk majd Dedák Dalmával, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével hamar.
Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na, nézzük, hogy mi történik ezzel a természet helyreállításáról szóló uniós rendelettel. Itt van velünk a vonalban Dedák Dalma, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi történt? Hát ugye úgy tűnt, hogy ez gyakorlatilag mindenki, nem mindenki, de az európai parlamenti képviselők többsége, így a Fidesz képviselői is megszavazták ezt ugye a jövőnk szempontjából kulcsfontosságú jogszabálytervezetet.
Így van, és ráadásul ez egy nagyon hosszú vita után történt, de mert hogy 2020 őszén már nyilvánosságra hozták ennek a jogszabálytervezetnek a hatásvizsgálatát, és aztán utána hosszas nyilvános konzultáció zajlott, illetve hát az Európai Uniós döntéshozó szervekben és háttér döntéselőkészítő szerveknél is folytak erről viták. És akkor 2022-ben történt az, hogy ennek eredményeként a bizottság bemutatta a rendeletnek az első szövegtervezetét. Erről is borzasztóan sok vita zajlott, még tavaly tavasszal is voltak erről a fődöntéshozó fórumokon, tehát a parlamentben és a tanácsban szavazások, és akkor rengeteg módosító indítvány belekerült, és akkor utána ezt követte egy úgynevezett trialógus, amikor a bizottság, a parlament és a tanács az összeültek, és lépésről lépésre szépen átgondolták azt, hogy mik azok a részek a szövegben, amik elfogadhatóak mind a három fél számára, mik azok, amiket módosítani kell, és mik azok, amiket el kell vetni. És úgy tűnt, hogy a minősített többség az megvan, tehát az Európai Uniós tagállamoknak a lakosság arányosan 65%-át képviselő kormányok szavazata, és hát a magyar kormány is rábólintott erre informálisan is, illetve a Koreperben a nagyköveteknek a tanácsában is. Úgyhogy viszonylag reményteli volt az, hogy a parlamenti döntés az meg fog születni, meg is született, a fideszes képviselők is támogatták, igazából Magyarországról egyedül egy jobbikos képviselő nem támogatta, viszont utána nem tudjuk, hogy mi történt a következő egy-két hétben.
Miért kell még a jóváhagyáshoz történnie? Tehát, hogy az gondoltam volna, hogy akkor megvan a jóváhagyás, hanem hány lépés kell még ahhoz, hogy mondjuk életbe is léphessen ez a rendelet?
Hát az Európai Uniós döntéshozás kicsit bonyolultabb, ugye, mint a hazai döntéshozás. Nálunk egy törvény elfogadásához az országgyűlésnek a döntése elég. Az Európai Unióban egy jogszabály elfogadásához, legyen az irányelv vagy rendelet, ott az Európai Parlament és az Európai Tanács közös jóváhagyása szükséges. Magát a...
Ezt értem, de ez megvolt, nem?
Nem, mert az Európai Tanácsnak a döntése előtt, tehát a parlament döntött, és az Európai Tanács döntése előtt a magyar kormány úgymond meggondolta magát. Tehát,
tehát a tanácsi döntés, jó, hogy esetet. Oké, világos. Jó, ezt nem értettem. Jó, oké. Még azt elmondanád, mielőtt rátérünk, hogy mi lehet a háttérben, hogy mi is van konkrétan ebben, milyen szabályok vannak, mi lehet az, ami től megijedhetett a magyar kormány, vagy megváltoztatta a véleményét, milyen előírások a természet helyreállítására vonatkozóan?
Nem valószínű, hogy az előírásoktól ijedt meg a kormány, mert hogy ez már egy kompromisszumos javaslat volt, amit a hazai szakpolitika elfogadott, és szakpolitikai érvet nem is hoztak fel a jogszabály ellen. Ennek a rendeletnek van egy ilyen általános célja, ami egy keretrendszer. Tehát ez egy keretrendszert hozna létre, ami az európai ökoszisztémák 20%-át állítaná helyre 2030-ra, és 2050-re pedig az összes uniós ökoszisztéma helyreállítása tűzi ki célul, ami borzasztóan ijesztően hangozhat egy olyan embernek, aki nem ismeri a rendelet további részét, de alapvetően ezek alatt az ökoszisztémák alatt, ez alatt a kifejezés alatt a Európai Uniós meglévő természetvédelmi irányelvek által egyébként is védelem alatt álló a köznyelvben Natura 2000-es fajok és élőhelyek néven emlegetett életközösségekről van szó, és arról lenne szó, hogy az borzasztó rossz állapotban lévő Európai Uniós szinten 85%-ban kedvezőtlen vagy rossz állapotú Natura 2000 élőhelyeket állítsuk helyre, illetve megteremtsük a lehetőséget az ehhez kapcsolódó közösségi jelentőségű, mondom, ezt köznyelv Natura 2000-es fajoknak szoktam mondani, tehát hogy ezeknek a fajoknak az állapotának a javítását, természetvédelmi helyzetének a javítását. Tehát nem arról van szó, hogy termőföldeken egy szántóhelyén ős állapotot kell létrehozni, és akkor 2050-re az egész Európai Unióban dzsungel kellene lennie, hanem arról van szó, hogy a már eleve védett területeken megpróbáljuk a természetnek a működését helyreállítani, mert hiába jelöltük ki védelemre, az önmagában nem tud helyreállni, mert sérült, mert fragmentált, tehát szét van darabolódva, és számos negatív hatás éri.
Igen, valószínűleg akkor a pénz lehet itt a kérdés, mert ez kötelezvény, ugye, hogyha születik egy ilyen döntés. Tehát értem, megpróbáljuk helyreállítani, de ez kötelező érvényű.
Igen, de akkor miért gondolhatta meg magát a magyar oldal, a magyar kormány? Most tényleg fogalmam nincs.
Bocsánat, még az előző kérdésre, hogy annyit szeretnék válaszolni, hogy természetesen mindennek van költségvonzata, de azért azt is látni kell, hogy itt például ezek az ökoszisztémák tisztítják meg nekünk a vizet, hogyha azt nézzük, hogy a karszvizeket az erdei gyökérzónán átszűrődve a parti szűrési vízbázisokat, amire többek között Budapest és az agglomeráció is rá van szorulva, azokat a folyónak az áramlásával a kavicsréteg szűri meg, és a folyó állapota alapvetően befolyásolja azt, hogy van-e ivóvízünk, ugye tulajdonképpen a Bős-Nagymaros per is erről szólt, ezt most csak egy kis zárójeles megjegyzésként mondom, mert ez sincs benne a köztudatban. Tehát, hogy ezeknek az ökoszisztémáknak, ezeknek vannak olyan szolgáltatásai, mivel rengeteg pénzt spórolhatunk, és a rendelet hatásvizsgálata az tulajdonképpen részben erről is szólt, hogy összességében behozza azt a pénzt, amit erre rá kell fordítani, és természetesen ezt operatív programokból, live programokból, zöld kötvények kibocsátásából lehetne fedezni nagyon nagy részben. Tehát inkább az adminisztrációs költség az, ami az államokat terhelné. Illetve hát a projekteknek ez a 10-20-30%-os része, attól függően, hogy milyen projektről van.
De ha nem a pénz, akkor meg mi? Hallgatók ebből arra tippelnek, hogy akkugyárat akarnak Natura 2000-es területre, de ez gondolom túl egyszerű.
Ugye csak találgatni tudunk, hogy milyen politikai háttéralkuk vannak a történetben. Arra biztos, hogy oda kell figyelni, hogy júniusban lesznek az Európai Uniós választások, és a mostani közvéleménykutatások és a mostani hangulat alapján a jobboldali pártok, ezek az új jobboldali pártok, akiket alapvetően összeköt.
Aha.
A migráció ellenesség összeköt például az iparnak és a mezőgazdaságnak a a támogatása azzal, hogy nem korlátozzuk ezeket az iparágakat, tehát hogy azt ígérik ezeknek az ágazatoknak, hogy mezőgazdaságban sem lesznek korlátozások, mondjuk zöld szempontok alapján. Tehát, hogy ezek a szerveződések, ezek vélhetően most állnak össze, most alakulnak ki, de erről csak találgatni tudunk, tehát, hogy erről nincsen információ, de ez a legvalószínűbb.
Nem volt, tehát semmit nem mondtak, tehát nem, csak jelezték, hogy bocs, mégsem, tehát nem tettek hozzá, tehát nincs hivatalos részről magyarázat a pálfordulásra?
A Rajsz Anikó környezetvédelmi államtitkár volt jelen a hétfői tájékoztató ülésen, amikor az ilyen indokokról volt szó, és minden tagállam elmondta ott, hogy milyen érvek alapján támogatja vagy nem támogatja ezt a rendeletet. És hát nem akarok pikét menni, de nem igazán hangzottak el az ellenzők között szakmai érvek. Magyarország a szuverenitásvédelemmel, a szubszidiaritással és azzal indokolta azt, hogy nem támogatja, hogy hazánk jelen pillanatban is túl teljesíti ezt a rendeletet, tehát nálunk ez teljesen felesleges.
Ebből nehéz kihámozni a valósokat, értjük, jó? Két héttel korábban így meg ugye még ezek nem okoztak problémát, igen.
Hát igen, tehát, hogy itt igazából az aggályos hazánk visszalépésében nem az, hogy az ország nem támogatja politikai okokból, mert hogy ezt megtehette volna már két évvel ezelőtt is konzekvensen, mint például Svédország, aki egész egyszerűen nem hajlandó engedni az erdőkezelési szokásaiból, és ők emiatt semmilyen olyan természetvédelmi jogszabályt nem támogatnak, ami az erdők kezelését befolyásolja. Ugye náluk az iparszerű erdőgazdálkodás az egy nagyon-nagyon fontos dolog, a faipar nagyon fontos számukra, és ők kezdettől ellenzik. Ez Magyarország is megtehette volna, hogy azt mondja, hogy ők nem szeretnék, hogy további természetvédelmi jogszabály legyen. Viszont az, hogy az utolsó pillanatban a parlamenti döntést követően történt meg a tanácsi jóváhagyástól való visszalépés, ez azt eredményezi, hogy megint egy nagyon-nagyon hosszú egyeztetési folyamat kell, hogy legyen, újra kell kezdeni megint a tárgyalásokat, és hát, hogyha nem vagyunk naívak, akkor azért azt látjuk, hogy valószínűleg június után már nem nagyon lesz esélye annak, hogy ezt a jogszabályt elfogadják egyáltalán, annak sem, hogy napirendre tűzzék. Tehát itt igazából vélhetően ez arról szól, hogy ellehetetlenüljön a jogszabálynak az elfogadása. Persze elképzelhető, hogy újra előre törnek a zöldek, de hát ők is nagyon sok hibát vétettek, és az európai zöld politikát rengeteg kritikával lehet illetni. Igazából a természet helyreállítási rendelet azért lenne fontos, mert az európai zöld politikának a hibáit ez bizonyos szempontból kiegyensúlyozná, korrigálná, mert ez egy jó szakmai rendelet.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük.
Kemény a helyzet, köszönjük, Dalma.
Majd. Mi vagyunk a küllő között, ami csoda?
Mi vagyunk a zöld küllők. Igen.
És még sorolhatnak. Okay. Jó, oké.
Okay. Oké, Dalma, köszönjük szépen, hogyha van valami újdonság, akkor beszélünk majd. Köszönjük, szervusz, jó munkát.
Köszönöm itt a szóvicet is. Minden jót, viszontlátásra.
Dedák Dalma, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője beszélt arról a rendeletről, ami a természet helyreállításáról szólna, és hát jó lenne, hogyha nem bukna meg.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuper zöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Az idézet pontosan. Mi vagyunk a homok a gépezetben, bot a küllők között, tüske a köröm alatt, és a miniszterelnöktől származik. Jó, akkor ezt helyre tettük, de ez jutott eszünk be róla.
Igen. Fejér Marian itt van a stúdióban. Mi vagyunk a homok a körmöd alatt.
Tüske.
Mi vagyunk a bot a gépezetedben.
Na, mit hozol nekünk, illetve kiket?
Pszichoszerben. Sziasztok, ezt a Bandi szereti, ő találta ki.
Igen,
miről van?
Tulajdonképpen ő találta ki. A két órában Sonkoly Zsuzsa, család és párterapeuta, gyász és vesztességfeldolgozást segítő szakember lesz a vendégem. Az első órában beszélgetünk nyilván az ő útjáról, meg az, hogy mi motiválja őt, hogyan működik, hogyan dolgozik. Második órában pedig egy speciális témáról fogunk beszélgetni, ami viszonylag új szerintem, aztán majd ő megmondja, de így a pszichológia területén, az pedig az országváltó költözés pszichológiája. Mm-hmm. Tehát amikor egy család úgy dönt, hogy megalapozzák a jövőket valahol másként, ebben ugye vannak különböző szakaszok, előre megy, itthon marad, ezt felszám, ott beilleszkedni, és egy csomó ilyen gyakorlati és napi kérdés, amikben lehet, hogy kell egy kis felkészültség, hogy az ember bírja. Egyébként én nézek egy ilyet testközelből, mert nekem egyik legjobb barátaim, ők elköltöztek Finnországba.
És bejött nekik, mert ugye,
hát ugye ez még... Ez
mikor,
itt,
még most
hát kicsit többet isznak, de egyébként fél, minden rendben.
Fél éve tart, de közben náluk is látom ezt, hogy tehát hol itt, tehát nem számoltak, és nem is akartak itt mindent felszámolni, uh-huh. Úgyhogy ebben van egy kis kétlakiság, itt ott, amott, olyan nehézségek vannak, amivel előtte nem találkoztál.
Uh-huh. Igen, nagyon jó. Az első fázis a tagadás. Ez mindig így van.
Mármint az, hogy akár
a fájdalomkezelés... Aha. Ugye tudod, vannak ezek a fázisok, az első tagad, valakinek ez nagyon hosszú. Érdekes, hogy ez mennyire van összefüggésben ezzel a költözéssel, de akkor ezt majd megbeszélitek. Tök jó. Ez Pszichoszerda, tehát a pont jókorban, Fejér Mariannal, ez jön utánunk, mi pedig holnap jövünk majd vissza Ács Gáborral, és ha minden igaz, Gede Balázsral, reméljük. Ha nem Gede Balázsral, akkor Mihálovics Andrással, aki most ugrott egy nagyot.
Meggyógyul a Balázs.
A Balázs jól van, csak nem akart semmit terjeszteni, tehát nagyon felelősen járt el.
Igen, nagyon jól tett, hiszen akkor ez a stúdió mint egy zsebkendő, úgyhogy én örülök, hogyha nem ülök két órát azután, amikor valaki hozza a baciait.
Így van, úgyhogy
ez... csak pihenjen a Balázs.
Így van, akkor Mihálovics András jön a stúdióba, ezt megbeszéltük, szeretettel látnak Ács Gáborral mindenkit holnap is.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.